Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tóth Martinez Adrien orvossal Hézer Luca beszélget. A beszélgetés második része következik.
Egy dolgot szeretnék kiemelni ebből a csodálatos történetből. Kérte a szűzanya segítségét. Kérte a jó Istent, hogy segítsen. És szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember nem csak tűri a fájdalmat, hanem tudja, hogy hova kell fordulnia, és tudja, hogy semmi nem történik ok nélkül.
Ez így van. Gyermekkoromban a Mátrában voltam, nagymamámék ott laktak, és ott az erdő mélyén Mátra Füledés Sástól között van egy Máriácska kegyhely. És gyerekkorom óta, már később felnőttként is, bármi forduló volt az életemben, nehézség vagy öröm, én mindig elzarándokoltam ahhoz az erdőben található Máriácska szoborhoz. Mikor kész lett az oltár, akkor mondtam, később a párom lett ez az úriember, hogy mondom, tudod, hova megyünk? Azt mondja, igen, tudom, Mátra Füredre, Máriácskához. És elmentünk együtt tényleg hálát adni azért a kegyelemért, hogy mi magunk is csinálhattunk együtt egy oltárt, és hogy ott kaptam meg ezt a szentséget és a szűzanya kegyelmét.
Akik most minket hallgatnak, ők valószínűleg el sem tudják képzelni, hogy hogyan jön egy ilyen indítatás, hogy valaki egy oltárt szeretne építeni. És ahogyan említette, ez nem egy vízszint magasságában lévő kisebb oltárocska, hanem ez egy hatalmas nagy teljesítmény egy egészséges embernek is. És hogyha most elképzelem magamban, ahogyan ezeket a téglákat felviszi ebbe a magasságba, ami tényleg számunkra mondjuk egészséges emberek számára is nagyon megterhelő, itt tényleg felmerül a kérdés, hogy a hit mennyi erőt tud, fizikai erőt tud adni nekünk. És ez az igazi példamutatás, amikor valaki nem beletörődik abba, hogy ő ezzel született, neki ezzel együtt kell élnie, és neki fájdalmakat kell éreznie, hanem azon gondolkodik, hogy mit tud ebből ő kihozni, és mit tud adni másoknak is.
Igen, ennek az egész oltárnak a öröme, nem csak a mi kettőnk öröme, hanem én ezt vágyom megosztani, és egyúttal tanúságtételként az embertársaim elé tenni, mint igenis a kéréseink, a könyörgéseink meghallgattatnak. Tudjuk azt, hogy Mária mindig, a drága szűzanya mindig ott van nekünk, de hogy ezt nem elég csak tudni, ezt élni kell. És amikor az ember oda fölmegy, egyébként, megmondom őszintén, volt bennem egy ilyen kis befigyelés, ugyanis hát nagyon sportosak a lányom és a vejem, és akkor először följöttek hozzánk a hegyre, és fölvittük őket az oltárhoz. Hát bizony figyeltem, hogy a sportos vejem is, meg a lányom is azért eléggé zúzogtak, mire fölértek a hegytetőre, mert az utca szinttől, ahol kiszállunk a kocsiból, jó 100 méter fölfelé, és onnan az a nagyon meredek rész, még erős 10 méter, de ott már majdnem 35-40 fokos a lejtő, tehát ott már tényleg kapaszkodni kell. Van mibe kapaszkodni, de a szándéknak ott kell lenni. És akkor láttam, hogy anya, ez gyönyörű. Tudod, ez az őszinte, tiszta megnyilvánulás, és olyan boldogság volt ezt így megosztani. De hát én ezt vágyom megosztani más embertársaimmal is, hogyha valakit érdekel, és szeretné megélni ezt a kis utat fölfelé, mert ez bizony egy jó kis zarándok lesz magában, csak a telken belül is, nemhogy még a falutól fölfelé.
Amikor elhatározta, hogy megépíti ezt az oltárt, a barátai, a családtagjai mit szóltak? Meglepődtek, vagy mi volt az első reakció? Mert én őszintén szólva szóhoz sem tudnék jutni, hogyha valaki azt mondaná, hogy igen, én ezt meg fogom csinálni, és akkor pedig pláne nem tudnék szóhoz jutni, amikor én magam látom ezt a gyönyörű oltárt.
Én köszönöm ezt a gondolatot, de megmondom őszintén, hogy én ezt a szívembe hordoztam, és egyáltalán nem osztottuk meg senkivel. Addig, amíg meg nem épült. Természetesen utána, hogy én szoktam mondani, kaptam elnök úrtól egy levelet, egy nagyon kedves levelet, és én csak neki nyitottam meg a szívemet erre. Tehát azt lehet mondani, akik most itt hallják, ők most először hallanak ennek az oltárnak a létéről egyáltalán. Én erről nem beszéltem sose senkinek, a legszükebb barátaim és természetesen a családom körében. Talán egy picit csodálkoztak, de ezt átélni azért ez egy másik hőfok volt, tehát azt csak amikor ott vagyunk, éljük át igazán. Az oltárban még segítséget kaptam, Nyíregyházán van egy kegytárbolt, onnan vettem a Lurdi Szűzanya egyméteres szobrát, és a Bernadettnek a 60 centis szobrát. És még egy különlegessége van ennek az oltárnak, hogy ugye egy forrás fakad a Szűzanya lábánál Lurdban, egy gyógyító forrás, és ezt a legtöbb általam látott ilyen lurdi jelenetben nem szokták ábrázolni, csak egy nagyon pici stilizált formában, és én ezt tovább gondoltam, nagyon kreatív vagyok, úgyhogy ezt a forrást megöntöttem, és ez ott látszik, hogy a Szűzanya lábánál ered, és akkor leérkezik Bernadetthez, és ott érdepel Bernadett, és ott van az a kis tó, egy ilyen stilizált tó formájában Bernadett szintjén, tehát ugye ez kétszintes ez az oltár. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy ennek is nagy jelentősége van ennek a szentelt víznek, és annak a szimbólumának ebben a kompozícióban.
Valóban ez egy hatalmas kreativitása van ennek az egésznek a megvalósítása. Ez mindig ott volt önben, mindig ennyire erősek voltak ezek az úgymond művészi törekvések önben.
Én nagyon szerettem gyerekként is rajzolni. Sokszor, amikor már szavakban nem tudtam kifejezni az érzéseimet, vagy a gondolataimat, akkor rajzoltam. És ez nálunk családi vonás volt, mert hála Istennek édesanyám és édesapám is szépen rajzoltak, festettek. Húgom is, a húgom gyermekei is. Szóval nálunk ez egy családi vonás. Nekem a művészet az a kifejezésnek az a komplex formája, ahol sokkal többet át lehet adni minden szónál, minden imánál, minden együtt töltött időnél. És megmondom őszintén, van egy titkos vágyam. Én szeretném a zarándokokon, akik részt vesznek és eljönnek ez az oltárhoz meglepni egy ilyen felnőtt kifestő oldallal, amin az oltár látható, és amin ők maguk is egy picit kontemplálhatnak a színes ceruza mellett. Úgy vettem észre, hogy a felnőttek elfelejtettek már játékosak maradni, pedig ahhoz, hogy a lélek felüdüljön, ahhoz nagyon fontos a játékosság megőrzése, és hogyha ez a tervem valósul meg, akkor én azt gondolom, hogy már nem éltem hiába.
A játékosság mellett a kíváncsiság is nagyon fontos, és úgy érzem az ön élettörténetéből, amennyit eddig megosztott, hogy ez is egy nagyon fontos erő önben.
Ez a kíváncsiság, ez egy nagyon komoly hajtóerő, de van az a pont, ahol már olyan lelki békét nyerünk, amikor már kíváncsiak sem akarunk lenni, csak egyszerűen boldogan létezni abban a kegyelemben, amit kaptunk az élettől.
Szeretnék egy kicsit visszatérni a családjára. Úgy említette, hogy már felnőttek a gyermekei. Hogyan töltik most az életüket? Hogyan képzeljük el ezt a családi idillt, amit felvázolt nekünk?
A fiam szívsebész. Három gyönyörű unokám van tőle. Minden napnak az a fénypontja, amikor este lefekvés előtt mindenki, aki éppen akkor a lakásba tartózkodik, tehát anya, apa, meg a három gyerek, együtt imádkozunk. És az aznapi örömöket, élményeket bele szőjük az imába, és hálát adunk. Emlékszem, mikor még vártuk a harmadikat, aki áprilisba született, hogy milyen odaadással imádkoztak a fiúk a kis testvérükért. Már tudták a nevét, a nemét. Tehát ezek felemelő dolgok, tényleg könnyékig fakasztó gyönyörűségek, hogy az ember ezt meg tudja osztani. És hát ebben az évben nyáron volt a lányom ékesküvője, és ott is volt szertartás természetesen, és azért csodálatos ezt látni, hogy ők ebben kiteljesednek. A lányom pedig szülésznőgyógyász.
Valóban ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember értékeket tud átadni. A szülőktől nem csak azt tanuljuk meg, hogy mondjuk hogyan illik köszönni, mikor mit kell csinálni, nem csak azt tudják nekünk megmutatni, hogy milyen hivatásokat tudunk választani, hanem ezeket a lelki tartalmakat, amiket azt hiszem, hogy a szülőkön kívül kevesen tudnak pótolni.
Ez egy érdekes felvetés, valóban a szülői minta nagyon fontos, de nálunk volt egy nagyon érdekes helyzet, ugyanis amikor tini volt a fiam, hát minden gyerek megpróbál elmenni bulizni, aztán eljött az a pillanat, amikor azt mondta, anya, nekem ebből teljes mértékben elegem van, mert én nem akarom nézni, hogy a többiek leisszák magukat, és én ezt már nem bírom elviselni, és teljesen elfordult ettől a világi szórakozástól, és talált egy olyan, egy özvegyasszonynak a fiát, egy olyan barátot, tehát ő látott egy szülői mintát, de teljesen más volt egy vele korabelivel megosztani a hitéletbeli dolgokat, és nagyon-nagyon jó barátok lettek. Olyan mély lett ez a barátság, hogy utána abba a kis keresztény gyülekezetbe járt, ahol tehát nagyon sok fiatal is ott megtalálta önmagát, és a feleségét is ott ismerte meg. Tehát, hogy nálunk ez egy tényleg egy generációkon és barátságokon átívelő folyamat volt.
Önnek is voltak ilyen kortársai, akár gyerekkorában, akár idősebb korában, akikkel ezt a hitet meg tudta élni?
Az első az a nagymamai minta volt. Nálunk volt egy kis fülke az egyik szobában, benne egy Máriácska szoborral. Ezt a szobrot a mai napig őrzöm, és nagyon-nagyon fontos a számomra. A következő minta az pedig kisgyermekkorban jártam hittanórákra a helyi plébános Mátrafüreden, Máté Pali bácsi. Ő nagyon sok mindenre megtanított, édesapám ragaszkodott, hogy járjak, de a végén már én magam is nagyon szívesen mentem, és mondanom sem kell, hogy mindig rajzoltam. Tehát amit ő tanított, én azokat lerajzoltam, egy egész füzetettel lerajzoltam. Ezek voltak a más meghatározó élményeim, és egyetem alatt is mi még jártunk Debrecenbe, a Szent László templomba, úgyhogy még egyetem első pár évében is ott is voltak, akikkel így barátkoztunk, akik szintén megvallották a hitüket, ami azért valljuk be ritkaság volt. Tehát akkor már nagyon kevesen voltunk, akik ebben hit vallottunk. Tehát igen, a kortársak is meghatározóak voltak.
Hogyha valaki hallja ezt a beszélgetést, és hasonló problémával küzd, mint amivel ön gyermekként, vagy felnőttként, vagy már nagymamaként, mit tudna tanácsolni?
Olyan hittel kell rendelkezni, amit semmi nem tud megringatni. Mondjanak bármit is, mert azért az egy nagyon komoly figyelmeztetés volt, hogy egy, el ne essél rengeteget este. Kettő, kerekesszékes leszel. Ezt így súlykolták. Három, nem lehet gyereked. Négy, férfi rád nem fog nézni. Úristen, micsoda életprogram. Tehát én velem csak a jó Isten volt, hogy ezekre mind nemet mondjak. És amikor valaki bár megosztja, de nem támaszkodik senkire, hanem csak a hitére, mindenen átsegíti. Én úgy gondolom.
Valóban én is ezt érzem ebben, hogy a hit az egy olyan erő, amit most én is ön által megkaptam, amiért nagyon hálás vagyok. Ezt az erőt nem igen lehet tőlünk elvenni, és valóban ez egy igazi ajándék, hogyha az ember erre rátalál, és keresni is kell.
Igen, magától nem jön, ezért nap mint nap tenni kell, minden nap hálát adni azért, hogy az én esetemben lábra tudtam állni, föl tudtam kelni, hogy nem volt fájdalmam, hogy megoszthatom a hétköznapjaimat a szeretetben. Természetesen enélkül nem megy. És ez a másik talán, ami nagyon fontosnak tartok, hogy ezt nem elég magunkba tartani. Az elején, amíg ki nem forr, amíg meg nem erősödik, igen, de utána ezt osztani, áramoltatni a szeretet nőtől nő, ha pazarolják, úgyhogy én mindenkinek csak ezt tudom mondani, hogy ezt a szeretetet, ezt áramoltatni kell.
Amikor megérkezett ide hozzánk a rádióba, és először megláttuk egymást, én már akkor éreztem önben ezt a fajta kíváncsiságot is, de ezt a fajta szeretetet is, ezt az örömöt, amit elhozott ide hozzánk. És a hallgató kedvéért elmondom, hogy egy gyönyörű, dekoratív hölgy ül itt velem szemben, aki kívülbelül olyan szeretetet és olyan szépséget sugároz, ami nagyon-nagyon ritka, és nagyon hálásak vagyunk, hogy megosztotta velünk ezt a történetet, és hogy itt volt nekünk a rádióban.
Köszönöm szívesen, máskor is eljövök, hogyha meghívnak. Köszönöm.
Tóth Martinez Adrien orvossal Hézer Luca beszélgetett.